Kulturtrend délután. Kulturális hírmagazin. Itt a Trend FM-en.
Jó napot kívánok, ez a Kulturtrend, a Trend FM kulturális magazin műsora. A mikrofonnál Czoller Andrea.
Film.
24 film, és bennük a legnagyobb francia sztárok lesznek láthatóak a francia intézet szervezésében február 28-a és március 10-e között a 14. frankofon filmnapokon. Jön az Oscar jelölt Robot álmok, és az Oscar és César jelölt Négy nővér. A közönség találkozhat a Cannes-ban debütált Salem és a Liv S. szerelmei rendezőjével, a 9 César díjra jelölt Az arcuk mindig előttem lesz című társadalmi dráma kapcsán pedig beszélgetés lesz a helyreállító igazságszolgáltatásról. Március 1-e és 31-e között 16 vidéki városban mutatnak be egy szűkebb válogatást a 14. frankofon filmnapok programjából. Március 6-án 20 órakor az Urániában vetítik a tavaly Cannes-ban debütált Salem című filmet, a hipnotikus erejű lírai alkotás egy fekete fiú és egy roma lány szerelmét ábrázolja. De Marseille legvadabb környékén a két rivális banda között a háború nem azért tört ki, mert a lány teherbe esik, hanem egy gyilkosság miatt, amelynek a fiú szemtanúja. Március 8-án este 7:30-tól az Urániában lesz látható a Liv S. szerelmei című svájci romantikus film. A 38 éves Liv felfedezi magában a régi kapcsolatait, amelyekben valami valahogy mindig félrement. A kedves álmodozó hősnőnek ideje szembenézni a démonaival, és elfogadni, hogy az élet egy hatalmas érzelmi hullámvasút.
Színház.
Már angol felirattal is játsszák az Örkény Színház előadásait. A nézők elsőként az ajtót láthatják angol felirattal március 14-én és április 14-én. Ezt követi a Lilium április 17-én, majd a Hattyú április 29-én. A Hattyú mesterkomédia, bravúros, humorú, szellemesen éleslátó, pestiesen gúnyos. Egy trónfosztott dinasztia feje Beatrix tűzön-vízen keresztül próbálja visszajuttatni családját a hatalomba. Ehhez egyetlen eszköz van a kezében, féltve őrzött lánya Alexandra. Őt kell hozzáadni Albert herceghez, a monarchia trónörököséhez. Albert azonban nem érdeklődik, és Beatrix okos asszonyként pontosan tudja, a férfi figyelmét egy nőre igazán csak egy másik férfi figyelme tudja felhívni, hangzik a Hattyú leírása. 1909-ben Molnár Ferenc saját korába helyezte a Lilium történetét, az Örkény Színház új bemutatójának alkotói a szerző eredeti szándékai mentén szintén saját jelenünkben, kortárs környezetben képzelik el Lilium és Juli szerelmének képeit. Molnár örökérvényű témafelvetéseit a 21. század emberének problémáival, vágyaival, traumáival ütköztetik. A feliratot az erkély soraiból követhetik majd zavartalan figyelemmel az érdeklődők.
Évforduló.
A Néprajzi Múzeum a hagyomány szerint minden évben március 5-én ünnepli a múzeum napját. Ennek oka, hogy 1872. március 5-én nevezték ki Xántusz Jánost a Nemzeti Múzeum etnográfiai osztályának igazgató őrévé. Így lett ez a nap a Néprajzi Múzeum születésének is a napja. Az elsőként leltárba vett 2500 tárgy Xántusz János kelet-ázsiai expedíciójából származik, ez alapozta meg a múzeum nemzetközi gyűjteményét. A 152. évforduló alkalmából izgalmasabbnál izgalmasabb ingyenes programokon lesz lehetőségünk részt venni, például rendhagyó épületvezetésen, abin körbejárhatjuk a múzeum minden szegletét, a múzeum raktárait és gyűjteményi központját, a műtárgy érkeztetés útvonalát. Megismerhetjük a restaurálási folyamatokat, betekintést nyerhetünk a múzeum létfontosságú munkálataiba, részt vehetünk üstörű koncerten, és megnézhetjük, milyen, amikor egy kiállítás színházi darab formájában kell életre. Szintén március 5-én nyílik a múzeum legújabb időszaki tárlata az Együtt inaktelki képek 2000-2002 című kiállítás, ami bepillantást enged egy kalotaszegi falu életébe az ezredfordulón. A hagyomány szerint a Néprajzi Múzeum minden évben március 5-én ünnepli a múzeum napját. Mindenkit várnak tehát szeretettel.
Film.
Pasolini vetítéssorozatot rendeznek az Art Plus Cinemába. Február 29-e és március 3-a között az olasz művész négy legfontosabb filmjét láthatja a közönség. Az élet trilógiája darabjaitól egészen a rendkívül provokatív Saló, avagy Szodoma 120 napja című utolsó művéig. Pier Paolo Pasolini író rendező születésének évfordulójához kapcsolódva február 29-től 4 napon át retrospektív vetítés sorozatot tartanak az Art Plus Cinemában. Február 29-én indul a sorozat Pasolini utolsó, meglehetősen provokatív és megosztó alkotásával, a Szoló avagy Szodoma 120 napja című filmmel, ami a művész tervei szerint egy antitrilógia első fejezete lett volna. Ám a rendező tragikus halála miatt a folytatások már nem készülhettek el. Ezt követően a közönség a Decameron, a Canterbury mesék és az 1001 éjszaka virágai című alkotásokat láthatja, amelyeket Pasolini az Élet trilógiája cím alatt foglalt össze. Mindhárom alkotás a középkorban keletkezett klasszikus mese vagy novella gyűjteményeken alapul. Az olasz cenzúra a Decameront és a Canterbury meséket is egy időre betiltotta. A trilógia zenei konzultánsa Ennio Morricone volt, a filmek erőteljes atmoszférája jelentős részben az autentikus forgatási helyszíneknek és a jó részt amatőr szereplőknek köszönhető.
Programajánlat a HelloHungary.hu-tól.
Kevesen tudják, de Pécs lankái párját ritkító gyűjteményt rejtenek. Az egyetem borbirtokán van ugyanis egy különleges szőlőültetvény, amely országunk legértékesebb kollekciója, és a világon is egyedülálló. A folyamatosan bővülő, már-már muzeális jelentőségű génbankot azonban nem a kirakatba szánták. A fajta gyűjteménnyel, valamint fáradhatatlan kísérletezéseikkel a pécsi kutatók kiemelt célja, hogy a magyar borászatok munkáját segítsék. A PTE Szőlészeti és Borászati Kutatóintézet birtokán nem kevesebb, mint 1570 különböző szőlőfajtát őriznek. Vannak köztük csemege és borszőlő, régi magyar Kárpát-medencei fajták, de közel 100 szőlőfajta csak is itt található meg az egész világon. A kollekció őrzésén túl az intézetnek nagyon fontos feladata szorosan figyelni a piacot és kísérletezni is. Egy termelő, apparátus, infrastruktúra és idő hiányában nem teheti meg, hogy újabb és újabb technológiákat, fajtákat teszteljen borászatában. Mi viszont megtehetjük, eredményeinket pedig rendszeresen a szakmai grémium elé tárjuk, magyarázza a kutatóintézet elnöke. A pécsi intézet tevékenysége nem csak az innováció tekintetében kiemelkedő, szívügyüknek tekintik, hogy a borkultúrában jártas, a nagy információ zajban eligazodni tudó, magabiztos borfogyasztókat neveljenek. A pécsi intézetben már született is saját nemesítésű, rezisztens szőlőfajtából készített illatos fehér bor, amely akár még az írsai olivérnek is méltó vetítása lehet. Kulisszatitok, hogy ezt a fajtát Jászmin névre keresztelték, és már a badacsonyi borvidéken is telepítettek belőle több hektárt. A PTE borászai folyamatosan dolgoznak valamin, aminek persze a fogyasztók fogják meginni a levét. Egy biztos, ennek mi nagyon örülünk, hiszen megérdemli a magyar borkultúra, hogy a világ kinyílásával is teljes pompájában virágozzon.
A folytatásban könyvajánlót hallhatnak Ole Andreával.
Könyvben utazom. Neked 8. Rövid könyvajánló podcastok Ole Andreával.
Árulónak bélyegzik a hazájában azt a fiatal nemest, akit velencei üzleti partnere becsapott és kiszolgáltatott a töröknek. A számkivetett fiatalember bosszút esküszik, és a kalózok közé áll, de vajon közelebb viszi ez a céljához, hogy visszanyerje társadalmi státuszát? A kalózkapitány Benkő László kalandregénye a 16. századba viszi az olvasóit az Adriára, nem csak tengeri csatákba és a dalmát kikötő városokba juthatunk el a történet révén, de megtudhatjuk, hogy a kémek milyen terveket forraltak a Dózsepalotában és Isztambulban. Ahogyan az író korábbi regényei, ez a könyv is rendkívül mozgalmas, fordulatos, és egészen olyan, mint valami időutazás. Benkő Lászlót arra kérem, meséljen az uszkók kalózokról, akiknek a közösségére épül ez a regény.
Ők voltak ugye a dalmát kalózok, benne nem csak a Karib-tengeren, meg a Csendes-óceánon voltak kalózok, hanem itt voltak az Adrián és a földközi tengeren is ebben az időszakban, és a horvátok, a dalmátok, őket valódi hősöknek tekintik, annak ellenére, hogy a kárvallottak természetesen tengeri rablóknak, meg gyilkosoknak mondták őket, ha ez korán sincs így, próbáljunk meg egy 16. századi ember fejével gondolkodni, akkor máshol voltak az erkölcsi ítéletek. Az uszkók szó maga azt jelenti dalmát horvát nyelven, hogy beugró, beugrani. Azt is jelentett egyébként, hogy a szárazföldön mentek át, ugrottak át a gyepűn a határon török területre, és ott hajtottak végre, meg ilyen partizán módon ilyen harci cselekményeket, vagy pedig a kis léleg, hát nem annyira lélegvesztő, mert 10-15 méteres hajókkal dolgoztak, csónakokkal, evezős és kis litorlás csónakokkal dolgoztak, azzal rohanták meg a gályákat, és átugrottak a gályák fedélzetére, ott vívták meg a harcot. És ezek az uszkókok csak is és kifejezetten, mivel a családjukat, a faluikat, a társadalmuk egy részét a török tönkretette, kifejezetten a török ellen harcoltak. Aztán elkövetkezett egy olyan esztendő, 1571, amikor Lepantónál a keresztény liga, Szent Liga hajó ármádiája végzetes csapást mért a szultán tengeri erőire. És ebben a csatában részt vettek a spanyolok, a velenceiek, a genovaiak, a máltaiak oldalán, részt vettek uszkók harcosok is, mind a tengert viszonylag jól ismerő személyek. És igaz ugyan, hogy itt győztek a keresztények, de aztán 3 éven belül, nem is kellett hozzá annyi, Velence különbékét kötött a törökökkel, pontosan azért, hogy a levantei kereskedelmet tovább tudják folytatni, mert a Velence ebből élt. Igen, ám csak akkor az uszkókok, mikor ezt megtapasztalták, és mikor ez tudomásukra jutott, akkor a török mellett a másik áldás nagy ellenségük Velence lett, és ez is maradt, mint egy 50 esztendőn keresztül. Természetesen a törököt beakadályozták abban, hogy az Adriára feljusson, a velenceieket pedig megakadályozták abban, hogy a törököktől árut tudjon elfoglalni. És mivel a Velence alapvetően ellenségüknek számított, az uszkókok mindent elkövettek azért, hogy ezeket a hajókat kézzel kerítsék, és meg is vámolják becsületesen.
Éppen ezt akartam kérdezni, hogy milyen szempontok alapján választottak célpontot, mert hát itt azért ebben a könyvben végül is az olvasó az uszkókokkal van, tehát az ő erkölcsi normáikat elfogadja, de hát mégiscsak raboltak lényegében.
Persze. Hadd említsek itt egy város, Ragúzát, ami ugye Dubrovnik. Nagyon érdekes volt a pozíciója ennek a városnak. Egy különálló államocska volt végső soron, de azért mégsem olyan jelleggel, mint Velence vagy Genova. Ők is kereskedelmi tevékenységet folytattak, sőt rendkívül fejlett hajógyártások is volt, viszont ennek a városnak olyan jelleket tessenek a kedves olvasók elképzelni, mint annak idején a II. Világháborúban volt Lisszabon, vagy egyéb ilyen nyugat-afrikai, észak-afrikai városok, például mint Casablanca. Azt értem ez alatt, hogy ezekben a városokban is, a II. Világháborúban is minden érintett fél kémhálózata jelen volt. Ragusában is, illetőleg Dubrovnikban is. Ott voltak a török kémhálózat, ott volt a velencei, a genovai, a francia, a spanyol kémhálózat. Mindenki, aki a területen érdekelt volt, ebben a mediterrán területen érdekelt volt, az Ragusában megtalálható volt. De most az uszkókok természetesen kapcsolatokat alakítottak ki, akik rendszeresen megmondták nekik, hogy Ragusába vagy Ragusa alatti részekről mikor, milyen hajók érkeznek, mi van a szállítmányba, kísérik-e a török szállítmányt, velencei zsoldosok, ez is fontos volt nekik, és akkor megtervezték azt, hogy itt a dalmáciai szigetvilág melyik részén, hol fogják majd elkapni. Lásban álltak, mert kiválóan ismerték a szigeteket, kiválóan ismerték a szélviszonyokat, az áramlatokat, minden egyebet, ami ehhez szükséges. Lásban álltak, és elkapták őket.
Én nem is emlékszem, hogy bármelyik könyve esetében ennyire erősen elgondolkodtam volna azon, hogy milyen nehéz lehetett az információ áramoltatása.
Áramlás.
Igen, tehát, hogy itt nagyon sok szó esik arról, hogy honnan jön az információ, hogy megbízható-e, aki az információt átadja, hogy nem tudni, hogy kikém. Egyrészt, másrészt, ha török, akkor még gyanúsabb, hogyha viszont még váltott vallást is, akkor meg aztán végképp leírták.
Most a török titkosszolgálat nagyon előszeretettel dolgozott olyanokkal, akik ott hagytak egy keresztény hadsereget, vagy olyanokkal, akik foglyok voltak és muszlimmá lettek. Aztán később már nem foglalkoztak azzal, hogy őket muszlim hitre térítsék. Jó volt úgy, amilyen volt, a lényeg az, hogy dolgozzon. Ragusában, a kereskedelemben rendkívül sok olyan személy szerepelt és vállalt szerepet, aki valamelyik királyságnak, valamelyik országnak, valamelyik birodalomnak a titkosszolgálatát erősítette.
Így könnyebb elképzelni a hallgatónak, hogy vajon mennyire nyitottak, mennyire befogadóak, akár az uszkókok, akár bárki más, akivel találkozhat ez a főhős. Ugye egy fiatal gróf útját követjük itt végig, akinek úgy indul az élete, mint hogyha minden rendben lenne, nősülés előtt áll, és azt gondoljuk, hogy egy kiváló és biztosított jövő áll előtte, de hát nem ez történik vele. Kinek állhat egy ilyen fiatal gróf az útjában?
A gróf és a családja. Ő az édesapjával volt a fikció szerint. Ő az édesapjával kereskedelmi tevékenységet folytatott, és úgy érezte az édesapja, hogy ő jobb a kereskedelemben, mint a harcokban lenne jobb, és szívesebben kereskedett nyugati irányba, hajókkal, Velence felé, mint hogy a Zrínyi oldalán a törökökkel háborúzzon állandóan az Unafonó környékén, vagy pedig Boszniában. Na most a lényeg ennek az egésznek az, ami még erről elmondható, hogy minden olyan tevékenységben, amiben hatalmas nagy vagyonok forogtak, és pénzek forogtak, és nem, ezt úgy szoktam mindig mondani, hogy nem emberek házasodtak, hanem címek és vagyonok. Mint például ebben a történetben is, hogy a vagyon házasodott, és el akart venni egy rendkívül módos velencei lányt, ez a 20 éves főhős, és természetesen ott a velencei papának, ami még elmondható, az első sorban az volt a célja, hogy ezt a családot minden tekintetben valahogy kizsákmányolja, ellehetetlenítse, és minden machinációja ebbe az irányba mutatott utána, és az, hogy az édesapját el kell tüntetni, az egy dolog, de el akarták tüntetni ezt a fiatal embert is. Nyoma sem maradja annak, hogy volt valaha egy ilyen nevű család ott a környéken, és az ki részt vett a kereskedelemben.
Benkő Lászlóval beszélgettem a Kalóz kapitány című regényéről, a könyvet a Családi Könyvklub jelentette meg.
A Trend FM kulturális hírmagazinját hallották.